Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az év utolsó napján, és miközben dicsértük az Urat, egy ige volt, ami így beugrott, részben a Tamásnak a bevezetője alapján. Ugye nem biztos, hogy te is azt gondoltad volna egy éve, vagy öt éve, vagy tíz évvel ezelőtt, hogy a szilvesztert egy ilyen helyen töltöd, egy keresztény gyülekezetbe töltöd. Szenteskedő emberek között töltöd. Lehet, hogy jó volt a buliba menni, haverokkal együtt lenni. Nekem jó volt, ez 26 évvel ezelőtt volt már, úgyhogy már lassan elfelejtem, hogy milyen volt, de akkoriban nem gondoltam volna, hogy majd egyszer egy szilvesztert én hívők között fogok eltölteni. És az Efézus levél 5. fejezetének a 18. verse mond valami nagyon érdekeset. Ezt szeretném gyorsan felolvasni nektek. Ez még csak a bevezető. Ne részegedjetek meg, mert a borral léhasság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Tehát itt azt mondja Isten igéje, hogy ne részegedjetek, ne a világba fussatok együtt a kicsapongásnak az áradatába, ami ilyenkor szilveszter táján elkapja őket, mint a gépszíj, hanem keressétek az Istennek a jelenlétét. Hanem keressétek a Szentlélekkel való betöltekezésnek az idejét, a helyét. És miért vagy itt? Miért jöttél el a gyülekezetbe például szilveszter estén? Én meg vagyok róla győződve, hogy azért, mert tudod, hogy itt van az Úr Jézus. És ha a menny Jézus miatt olyan, amilyen, az egész dicsőséges valóság, ami a mennyben van, az Jézus miatt olyan, akkor a gyülekezet is azért lehet olyan, amiben vágysz eljönni. Ami után vágyakozol, ahol ki tudod magadat fejezni az Isten előtti imádatodban, mert Jézus Krisztus itt van ezen a helyen. És a Szentlélek itt van ezen a helyen, hogy kijelentse őt, hogy egy olyan kijelentést adjon neked róla, amiben őszintén tudod őt imádani. És tudjátok, ez nem csak szilveszter éjszaka történik meg, nem csak azért vagyunk itt együtt, hanem ez megtörténik minden egyes napon. Csináltam egy kis PowerPointot, hogyha Patricia elkezdeni. Szóval nem csak szilveszter este van itt az Úr velünk, hanem az év minden egyes napján. És hogyha egy rövid kis számolást végzünk, hogy hány másodpercből áll egy év, ki tudná megmondani nekem így fejből, kapásból? 365-ször, 24-szer, 60-szer, 60. Annyi nem, de az már az örök élet számolása szerint van. 31.560.000. És szeretnélek megkérdezni téged, hogy hány napon át élted át Istennek a jelenlétét? Hány pillanatod volt olyan, amit valójában igazából hitben éltél meg? Mert ugye azt mondja a Biblia, hogy az igaz ember az hitből él. Hitben járunk, és nem látásban. És ebbe a 31 millió akár hány százezer pillanatba, másodpercbe nagyon sok minden belefér. És ez csak egy év. Ez csak egy év. Hogy gazdálkodtál ezzel a talentumoddal? Hogyha visszatekintesz, ahogy Tamás itt említette is az elején, ha visszatekintesz, csinálsz egy zárszámadást, akkor mire költötted ezt a 31 millió akárhány száz pillanatot? 31 millió 536 ezer másodperc pillanat egyetlen egy évben. Mivel töltötted? Mennyi volt ebből, amit hit által éltél? Mennyi volt ebből, amikor hit által hoztál döntést? Amikor hit által válaszoltál egy kihívásra? Hit által válaszoltál egy lehetőségre? És szeretnélek emlékeztetni benneteket a tavalyi ilyenkori üzenetre. Nem mindenki volt itt, ezért felírtam a következő dián. Két igét, vagy hát az egy igét és egy gondolatot osztottam akkor meg veletek. Az első a 2 Krónika 16.9-ben található, és úgy szól, hogy az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Ezt egy királynak mondta annak idején egy próféta, de az igazság az örök érvényű, hogy Istennek a szemei ma is, meg egész évben, ez alatt a 31 millió pillanat alatt is körbe-körbe jártak a földön, és keresték azokat, akiken meg tudja mutatni az ő hatalmát. És vajon mennyi volt ebből, amikor az ő hatalmát rajta tudta megmutatni? Amikor a te cselekedeteiden keresztül meg tudta mutatni az ő hatalmát ebben a világban. Isten vágyakozik, ez az ő szíve vágya, és ez a következő mondat Tozertől, Isten keresi azokat, akiken keresztül megteheti a lehetetlent. Milyen kár, hogy mi csupa olyan dolgot tervezünk, amire magunktól is képesek vagyunk. Értitek ezt? Isten szíve vágya, hogy rajtunk keresztül a lehetetlent megtegye. Hát ő a mindenható Isten. Ő nem egy ilyen pitiáner, aki csak a földi dolgok szintjéig jut el. Hanem Isten vágyik arra, hogy igen, rajtad keresztül megtegye a lehetetlent. És milyen kár, hogy legtöbbször csak azokat a dolgokat tervezünk, amire magunktól is képesek vagyunk. És hogyha most visszanézel az elmúlt évedre, mennyi volt ebből az, amit az Istennek az erejével tudtál megtenni? Mennyi volt ebből az, amit a lehetetlen szintjén tudtál megtenni? Ugye énekeltük az Oceans című dalt, hogy veled kilépek a víz felszínére. De amíg nem hagyjuk el azt a csónakot, addig nem tudunk kilépni a vízre. Addig nem tudjuk megtapasztalni, hogy az a víz megtart bennünket. Nem is a víz, hanem az Isten igéje az, ami megtart bennünket. Kell egyfajta bátorság ehhez. És vajon mennyi ilyen alkalom volt az életedben? Légy szíves a következő diát. És ezt szeretném is feltenni mindnyájatoknak, hogy egy kicsit gondolkodjunk rajta, hogy volt-e olyan esemény az elmúlt évedben, amit egyértelműen Istennek a számlájára írhatsz, de amihez szükség volt a te személyes hitedre. Volt-e ilyen esemény? Volt-e ilyen sorozat? Akár csak egy dolog is, hogyha visszatudsz emlékezni most a 2017-es évedre, amikor valamit Isten indítására, Istennek a vezetésével megtettél, lehet, hogy remegő térdekkel, lehet, hogy úgy, hogy Uram, most segíts, de kiléptél abból a csónakból, kiléptél a biztonságból. És megtetted. És lehet, hogy remegtek a térdeid, és mégis megtetted. Ugye a Süveges Gergő, amikor itt volt, ő is mondta, hogy ha félsz, akkor tedd meg félve is. Hogy volt-e ilyen esemény az életedben, amikor tudtad, hogy Isten szól, tudtad, hogy kevés vagy hozzá, tudtad, hogy alkalmatlan vagy rá, de mégis, mivel Isten szólt, ezért léptél, ezért megtetted. És tudjátok, ilyenkor az a csodálatos, hogyha valamit hitben teszünk meg, akkor Isten mögé áll. És azt veszed észre, hogy lehet, hogy még mindig remegnek a térdeid, de ott állsz a vízen. És ott vagy, cselekszed Istennek az akaratát, és jön az az öröm, amit csak az tud okozni, amikor az ember az Isten akaratát végzi. Volt-e ilyen esemény az életedbe? Vissza tudsz-e ilyenre emlékezni? És szeretnék egy példát hozni az én saját életemből. Nekem ez a 2017-es év, ez sok tekintetben a legek éve volt. Talán soha ennyit még nem szolgáltam különböző gyülekezetekbe, és lehet, hogy többször nem láttatok a vasárnapi istentiszteleteken. Ez azért volt, mert máshol szolgáltam, tehát igazolta hiányoztam. Volt felmentésem. Nagyon sok budapesti gyülekezetet látogattam meg szerte az országba, különböző helyeken vagy igét hirdettem, vagy tolmácsoltam, és általában ez egy téma köré csoportosult, hogyha a következő kockát meg tudnád mutatni. Az én életemben ez a tavalyi év, vagy hát még az idei év, az ennek a konferenciának és evangelizációnak a szervezéséről szól. És amikor még 2016-ban Jött ez az ötlet, hogy akkor csináljunk egy ilyen konferenciát, hiszem, hogy Isten vezetésére. Akkor kiküldtünk egy levelet nagyon sok egyházvezetőnek, ismert pásztoroknak, és meghívtuk őket egy ilyen látásmegosztó alkalomra, hogy jöjjenek el, egy szép helyet kiválasztottunk, és hát elkezdtem kapni mindenfelől a visszajelzéseket, és éppen egyszer mentem valahova, talán Budapestre, amikor csörög a telefon, és az egyik egyház vezetője felhívott, hogy ki vagy? Szakály Csaba, ki vagy, hogy ilyent elkezdtél szervezni? És hát elmondtam neki, hogy ki vagyok természetesen. Aztán szerencsém volt, mert emlékezett rám, egyszer még Ukrajnában kint volt, és akkor találkoztunk ott az ukrán irodánkban. De hát körülbelül ilyen volt az első fogadtatás, hogy ki vagy, mit akarsz te itt? Éveken keresztül próbálkoztunk ezeket az embereket meghívni, de soha nem jöttek el. Ki vagy te, hogy most te egy ilyenben gondolkodsz? És aztán egyik lépés követte a másikat, és egyre több pozitív visszajelzés volt, és láttuk Istennek a jó tetszését, az igenlését ennek a konferenciának a szervezésén, és ma már ott tartunk, hogy körülbelül 6 ilyen szervezői találkozónk volt, és a legtöbb budapesti gyülekezet csatlakozott. Egyházi szinteken mozgalmak csatlakoztak hozzá, többek között ez az egyház is, amelyiknek a vezetője akkor hát így megkérdezte, hogy mégis ki vagy te, és hát jövő augusztusban szeretnénk megtartani, ez Budapesten lesz, hát jelen pillanatban úgy áll, hogy az arénában, a Papp László arénában, úgyhogy nem a reklámhely ez, de szeretettel hívlak benneteket majd erre az alkalomra, augusztus 24 és 26 között, Daniel Kolenda, Todd White, Ben Fitzgerald, talán néhányatoknak mondanak ezek a nevek valamit, de az én életemben az elmúlt évnek ez volt a nagy hitlépése, hogyha ezt így lehet mondani. Ez volt az, amikor lehet, hogy nem remegő térdeket, de mondjuk remegő ujjal nyomtam le azt az e-mailt, hogy elküldje, hogy milyen lesz a reakció. De volt olyan is, hogy remegő térdekkel álltam meg több száz fős gyülekezet előtt, hogy ezekről beszéljek. És Isten mellette áll, és nagyon-nagyon hálás vagyok az Úrnak azért, hogy ezt engedi, hogy ilyen módon is kilépjek a vízre. A következő kockát, hogyha mutatnád, és talán az elején kellett volna mondanom, most szeretnék nektek mutatni egy 12 perces filmet, egy rövid filmet, reméljük, hogy a technika is jó lesz. És a hátralevő időben, majd a film után, egy kicsit erről szeretnék beszélni. Az egyháznak a feladata ebben a világban. És arra kérlek benneteket, hogy nézzétek nagyon figyelmesen. Minden szereplőnek, minden karakternek megvan a maga szerepe. Talán úgy is nézheted, hogy melyikkel tudok én azonosulni ezek közül az emberek közül. És aztán majd visszatérünk rá. Talán a legfontosabb gondolat a végén hangzott el, amikor azt mondja, hogy Jézus Krisztus egyháza az nem egy sétahajó a saját élvezeteinkre. Nem azért vagyunk a csónakban vagy a hajóban, hogy a kinti veszélyektől megóvjon bennünket, hanem, ahogy mondja, mentőhajó. Egyébként a Corpus Christi az egy mentőhajó volt, 64 fős legénységgel, nem utasokkal, legénységgel. Tehát akiknek a feladatuk az lett volna, hogy a bajba jutott hajókat mentsék, a bajba jutott embereket mentsék. De mégis utasokként viselkedtek, fogadásra mentek, szépen kiöltöztek, ahelyett, hogy végezték volna azt a feladatot, ami a feladatuk lett volna, amire volt az egész hajónak a rendeltetése. Jézus Krisztus egyháza nem sétahajó az élvezeteinkre, hanem mentőhajó a lelkek mentésére, és minden kézre szükség van a fedélzeten a mentéshez. Istennek van egy csodálatos üdvterve, Én hiszem, hogy mindnyáján most bekerülünk, akár így az év végén, az utolsó napon is bekerülünk a döntés völgyébe, hogy a Macmillan tengerész bekerült oda a döntésnek a völgyébe, és többszörös döntéseket is kellett hoznia, hogy menjen, vagy maradjon, hogy ugorjon, vagy ne ugorjon, mentsen, vagy ne mentsen. Istennek van egy csodálatos megváltói munkája ezen a földön. Ugye karácsonyt ezért ünnepeljük, tehát karácsony ez nem a karácsonyfáról szól, meg nem elsősorban az egymásnak adott ajándékokról szól, hanem arról az ajándékról szól, amit Isten adott nekünk erre a földre, az Úr Jézus Krisztusban. És ő volt az, aki lejött erre a bűnnel terhelt bolygóra, azért, hogy megoldást hozzon. És amikor húsvétkor ünnepeljük Jézus Krisztusnak a kereszt halálát, akkor ez ennek az üdvtervnek, ennek a mentési műveletnek, expedíciónak volt a kicsúcsosodása. Jézus meg azért született, és azért halt meg, hogy az emberiségnek a megváltója legyen. Mert az emberiség megváltásra szorul. Mert az embereket tönkretett a bűn, és viszi őket a pokolra. És az embereknek szükségük van a megváltóra. És Jézus elvégezte azt a hatalmas munkát, ami miatt a mennyből neki le kellett jönni erre a földre. A kereszten az utolsó csepp vérét is odaadta az emberekért. Mindent odaadott. És amikor feltámadt a halálból, és mielőtt felment a mennybe, akkor a tanítványainak adott egy parancsolatot, és azt mondta nekik, hogy ezt megtaláljátok a Máté 28:18-20-ban, hogy elmenvén széles a világra, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak, a Szentléleknek a nevében, és tanítva őket mindarra, amire én tanítottalak benneteket, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha álmodban felkeltenek, akkor is ezt így kívülről kell fújnod. Mert ez a kereszténységnek a küldetése. Ez a hívő embernek a küldetése ebben a világban. Egyébként nagyon sok szép dolgot tehet a gyülekezet, nagyon sok mindent végezhetünk, de hogyha nem tesszük meg az első számú feladatunkat és kötelességünket, mert parancs alatt vagyunk, ahogy a Corpus Christi is parancs alatt volt, a parti őrségnek a parancs alatt, hogy bevessenek minden elérhető eszközt, legénységet a mentésre. Parancs alatt vagyunk. Ha nem tesszük ezt a legfontosabb dolgot, akkor minden más, amit teszünk, az hiába való. És hogy miért nem tesszük? Miért nem végezzük azt, ami a dolgunk, hogyha összeszedtem egy néhány kifogást. Az első kifogás, hogy miért nem végzem azt, ami a feladatom, az első, hogy ki vagyok én? Félelem. Hát ki vagyok én, hogy én elmenjek és az embereknek beszélek? Mit fognak szólni? Hát le fognak söpörni engem. Hát én beszéljek Istenről. Hát ki vagyok én? Hányszor fogalmazódott meg benned is, amikor a Szentlélek hívott, hogy valakivel oszd meg az evangéliumot, hogy ki vagyok én? Amikor Isten hív bennünket egy dologra, akkor ez majdnem, hogy természetesen ez feljön bennünk, hogy ki vagyok én? Hát én alkalmatlan vagyok erre. Én félek. Emlékszem, na azt majd a következőnél mondom. Nem is tűnnek olyan elveszettnek az emberek. Ugye ez is egy kifogás szokott lenni. Most jön a történetem. Egyszer egy evangélista képzésben vettem részt, és a Western City Centerbe kellett kettesével evangelizálnunk. És ez éppen valami nagy vásár idején volt. És azt kell, hogy mondjam nektek, hogy végig remegett a lábam. Én nem nagyon akartam oda menni senkihez. Hát ezeknek az embereknek, hát nincs is szükségük, jobban élnek, mint én. Jobb körülmények között vannak, egyáltalán nem tűnnek olyan elveszettnek. És sokszor nem vesszük észre, hogy mennyire elveszett ez a világ. És hogyha ez nincs a tudatunkban, hogy a világ az el van veszve, a világ a pokol felé megy. Lehet, hogy erkölcsös az az ember, lehet, hogy jól él az az ember, de az élete a bűnnek a fogságában van. És hogyha a szabadító nem szabadítja őt meg ebből, akkor menthetetlenül elveszik. Úgyhogy ez nem kifogás, hogy de hát nem is tűnik annyira elveszettnek. Nem is tűnik annyira vizesnek. Hát még nem fuldoklik. Addig még maga is tud talán segíteni magán. Aztán ami nagyon általános, hogy nem az én dolgom evangelizálni. Hát arra vannak hivatásosok. Ott van a pásztor, ott vannak evangélisták, akik ezt a munkát végzik. Nekem nem ez a feladatom. Nekem az Úr nem ezt mutatta. Én végzem a magam dolgait, az Isten szolgálatát megvégezzék mások. Nem az én dolgom. Hányszor fogalmazódott akár ez is meg bennünk? A következő, ez egy nagyon komoly teológiai. Ha Isten azt akarja, hogy megtérjenek, úgyis meg fognak térni, így vagy úgy. Sebastiannal beszélgettünk az alkalom előtt a predesztinációról, meg a kávinista tanításokról, ami gyakorlatilag hát erről szól, hogyha Isten valakit üdvözíteni akar, ha valakit elhívott Isten az örök életre, az így vagy úgy, de egyszer meg fog térni, hallani fogja az evangéliumot, de hát kitől fogja hallani az evangéliumot? És ezek az emberek azt mondják, akik ezt vallják, hogy nincs is szükség nekünk evangélium hirdetésre, evangélizálásra. Majd Isten valahogy úgy alakítja a körülményeket, hogy az az ember, akit ő üdvösségre választott, az majd meg fog térni. Ugye van a Bibliában is, az apostolok cselekedeteiben egy rész, amikor azt mondja, hogy és akik csak az örök életre választattak, azok hittek. De hát ezt hol mondja az ige? Egy evangelizáción. Egy evangelizáció mondja. Az embereknek hallaniuk kell az evangéliumot. Az az evangélium, amit nem hallanak, az nem evangélium számukra. Az az örömhír, amit nem osztasz meg velük, az nem örömhír nekik. Az a gyógyszer, ami meg tudná gyógyítani azt a gyógyíthatatlan betegséget, de nem adod oda a betegnek, az használni fog neki? Semmit az égvilágon nem fog használni neki. Itt vagyunk mi is mindjárt a döntés völgyébe, hogy megyünk, vagy megelégszünk azzal, hogy tanulmányokat folytatunk az elmenetelről. Konferenciákat szervezünk az evangelizálásról. Vagy pedig azt mondjuk, hogy itt vagyok, Uram, küldjen engem is. Itt vagyok, Uram, a saját területemen szeretném megtenni a tőlem terhető legtöbbet, mert látom, hogy ez a világ ez el van veszve, és szükségük van hallani az evangéliumot. Isten elvégezte az üdvösségnek a munkáját. Jézus Krisztusban mindent elvégzett. Ott a kereszten meghalt, utána feltámadt, felment a mennybe, de a mi feladatunk az, hogy ezt ismertté tegyük ebben a világban. Azt is mondhatnám, hogy az üdv történetnek a része az evangelizálás. Ugyanolyan része, mint amilyen a keresztre feszítés vagy a feltámadás volt, hogy az emberek halljanak erről a szabadító üzenetről. Ézsaiás azt mondja, hogy elküldelek, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. És valójában ez az egyháznak az első számú feladata, hogy elmenjünk és ismertté tegyük az evangéliumnak az üzenetét. És tudjátok, ez kettő dolgot fog eredményezni. Az egyik az, hogy Jézus Krisztus fel fog magasztaltatni ebben a világban. Mert amikor róla beszélünk, amikor az ő megváltásáról beszélünk, az őt emeli fel. Az az ő nevét emeli fel. Ugye nem adatott más név menjen és földön. Egyedül Jézus Krisztusnak a neve. Ez az egyik, hogy végbe megy Jézus Krisztusnak a felmagasztaltatása ezen a földön, mert őt emeljük fel. És a másik eredménye az evangelizációnak pedig az, hogy emberek pedig megmenekülnek. Ugye a szabadításnak a munkáját a saját életükben fogják átélni. Miközben hallanak a kereszt üzenetéről, miközben hallanak a megváltásról, eközben a szívükben hit fakad, és azt mondják, hogy ezt akarom én is. És befogadják Jézust a szívükbe. Ha nem hirdetik, nem fogadják be. Ha hirdetik, befogadják. Úgyhogy röviden, nagyon sok minden lett volna még a szívembe ezzel kapcsolatban, de én szeretném itt most befejezni, és szeretném, ha mindjárt meghajtanánk a fejünket. Melyik szereplővel tudtál azonosulni ebből a filmből? Azzal, aki mindent megtett az embereknek a mentéséért, aki vállalta a kinti veszélyeket, az esőt, a vihart, saját életét is kockáztatta, hogy megmentse az embereket, vagy pedig ott a parti közönségéhez tartozol.
Ah, ott van. 31.536.000
másodperc, pillanat, egyetlen
mentési műveletről.
Mivel töltötted? Mennyi volt ebből, amit hitáltal éltél? Mennyi volt ebből, amikor hitáltal hoztál döntést?
Mennyi, Atyánk, jövünk hozzád
amikor
az Úr Jézus
nevében. Hitáltal válaszoltál egy kihívásra, hitáltal válaszoltál egy lehetőségre. És szeretnélek emlékeztetni benneteket a tavalyi ilyenkori üzenetre.
Evangélium üzenete az, ami képes az embereket megmenteni.
Két igét, vagy pokoltól, egy igét és egy gondolatot osztottam akkor meg veletek.
Elrontott életüket. Egyedül az evangélium tudja helyreállítani.
9-ben található, és úgy szól, hogy az Úr szemei forognak negatívból pozitívat, hogy hatalmát megmutassa azokat, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak.
Szeretnénk, Uram, oda szánni az életünket.
Egy királynak mondta annak idején egy proféta, de az igazság az örök érvényű,
szeretnénk,
hogy Istennek a szemei ma is,
neked,
meg egész évben, ez a 31 millió pillanat
szeretnénk,
alatt is körbe-körbe jártak a földön, és keresték azokat, akik meg tudja mutatni
benne
az ő hatalmát. És vajon mennyi volt ebből, amikor az ő hatalmát rajta tudta megmutatni? Amikor a te cselekedeteiden keresztül meg tudta mutatni az ő hatalmát ebben a világban. Isten vágyakozik, ez az ő szíve vágya, és ez a következő mondat Tozertől, Isten keresi azokat, akiken keresztül megteheti a lehetetlent. Milyen kár, hogy mi csupa olyan dolgot tervezünk, amire magunktól is képesek vagyunk. Értitek ezt? Isten szíve vágya, hogy rajtunk keresztül a lehetetlent megtegye. Hát ő a mindenható Isten. Ő nem egy ilyen pitiáner, aki csak a földi dolgok szintjéig jut el. Hanem Isten vágyik arra, hogy igen, rajtad keresztül megtegye a lehetetlent. És milyen kár, hogy legtöbbször csak azokat a dolgokat tervezünk, amire magunktól is képesek vagyunk. És hogyha most visszanézel az elmúlt évedre, mennyi volt ebből az, amit az Istennek az erejével tudtál megtenni? Mennyi volt ebből az, amit a lehetetlen szintjén tudtál megtenni? Ugye énekeltük az Oceans című dalt, hogy veled kilépek a víz felszínére. De amíg nem hagyjuk el azt a csónakot, addig nem tudunk kilépni a vízre. Addig nem tudjuk megtapasztalni, hogy az a víz megtart bennünket. Nem is a víz, hanem az Isten igéje az, ami megtart bennünket. Kell egyfajta bátorság ehhez. És vajon mennyi ilyen alkalom volt az életedben? Légy szíves, a következő diát. És ezt szeretném is feltenni mindnyájatoknak, hogy egy kicsit gondolkodjunk rajta, hogy volt-e olyan esemény az elmúlt évedben, amit egyértelműen Istennek a számlájára írhatsz, de amihez szükség volt a te személyes hitedre. Volt-e ilyen esemény? Volt-e ilyen sorozat? Akár csak egy dolog is, hogyha visszatudsz emlékezni most a 2017-es évedre, amikor valamit Isten indítására, Istennek a vezetésével megtettél, lehet, hogy remegő térdekkel, lehet, hogy úgy, hogy Uram, most segíts, de kiléptél abból a csónakból, kiléptél a biztonságból, és megtetted. És lehet, hogy remegtek a térdeid, és mégis megtetted. Ugye a Süveges Gergő, amikor itt volt, ő is mondta, hogy ha félsz, akkor tedd meg félve is. Hogy volt-e ilyen esemény az életedben, amikor tudtad, hogy Isten szól, tudtad, hogy kevés vagy hozzá, tudtad, hogy alkalmatlan vagy rá, de mégis, mivel Isten szólt, ezért léptél, ezért megtetted. És tudjátok, ilyenkor az a csodálatos, hogyha valamit hitben teszünk meg, akkor Isten mögé áll. És azt veszed észre, hogy lehet, hogy még mindig remegnek a térdeid, de ott állsz a vízen. És ott vagy cselekszed Istennek az akaratát, és jön az az öröm, amit csak az tud okozni, amikor az ember az Isten akaratát végzi. Volt-e ilyen esemény az életedben? Vissza tudsz-e ilyenre emlékezni? És szeretnék egy példát hozni az én saját életemből. Nekem ez a 2017-es év, és sok tekintetben a legek éve volt. Talán soha ennyit még nem szolgáltam különböző gyülekezetekbe, és lehet, hogy többször nem láttatok a vasárnapi istentiszteleteken. Ez azért volt, mert máshol szolgáltam, tehát igazoltan hiányoztam, volt felmentésem. Nagyon sok budapesti gyülekezetet látogattam meg, meg szerte az országba, különböző helyeken vagy igét hirdettem, vagy tolmácsoltam, és általában ez egy téma köré csoportosult, hogyha a következő kockát meg tudnád mutatni. Az én életemben ez a tavalyi év, vagy hát még az idei év, az ennek a konferenciának és evangelizációnak a szervezéséről szól. És amikor még 2016-ban jött ez az ötlet, hogy akkor csináljunk egy ilyen konferenciát, hiszem, hogy Isten vezetésére, akkor kiküldtünk egy levelet nagyon sok egyházvezetőnek, ismert pásztoroknak, és meghívtuk őket egy ilyen látásmegosztó alkalomra, hogy jöjjenek el, egy szép helyet kiválasztottunk, és hát elkezdtem kapni mindenfelől a visszajelzéseket, és éppen egyszer mentem valahova, talán Budapestre, amikor csörög a telefon, és az egyik egyház vezetője felhívott, hogy ki vagy? Szakály Csaba, ki vagy, hogy ilyent elkezdtél szervezni? És hát elmondtam neki, hogy ki vagyok természetesen. Aztán szerencsém volt, mert emlékezett rám, egyszer még Ukrajnában kint volt, és akkor találkoztunk ott az ukrán irodánkban. De hát körülbelül ilyen volt az első fogadtatás, hogy ki vagy, mit akarsz te itt? Éveken keresztül próbálkoztunk ezeket az embereket meghívni, de soha nem jöttek el. Ki vagy te, hogy most te egy ilyenben gondolkodsz? És aztán egyik lépés követte a másikat, és egyre több pozitív visszajelzés volt, és láttuk Istennek a jó tetszését, az igenlését ennek a konferenciának a szervezésén, és ma már ott tartunk, hogy körülbelül 6 ilyen szervezői találkozónk volt, és a legtöbb budapesti gyülekezet csatlakozott. Egyházi szinteken mozgalmak csatlakoztak hozzá, többek között ez az egyház is, amelyiknek a vezetője akkor hát így megkérdezte, hogy mégis ki vagy te. És hát jövő augusztusban szeretnénk megtartani, ez Budapesten lesz, hát jelen pillanatban úgy áll, hogy az arénában, a Papp László arénában, úgyhogy nem a reklám helyez, de szeretettel hívlak benneteket majd erre az alkalomra. Augusztus 24 és 26 között Daniel Kolenda, Todd White, Ben Fitzgerald, talán néhányatoknak mondanak ezek a nevek valamit, de az én életemben az elmúlt évnek ez volt a nagy hitlépése, hogyha ezt így lehet mondani. Ez volt az, amikor lehet, hogy nem remegő térdeke, de mondjuk remegő ujjal nyomtam le azt az e-mailt, hogy elküldje, hogy milyen lesz a reakció. De volt olyan is, hogy remegő térdekkel álltam meg több száz fős gyülekezet előtt, hogy ezekről beszéljek. És Isten mellette áll, és nagyon-nagyon hálás vagyok az Úrnak azért, hogy ezt engedi, hogy ilyen módon is kilépjek a vízre. A következő kockát, hogyha mutatnád, és talán az elején kellett volna mondanom, most szeretnék nektek mutatni egy 12 perces filmet, egy rövid filmet, reméljük, hogy a technika is jó lesz. És a hátralévő időben, majd a film után, egy kicsit erről szeretnék beszélni. Az egyháznak a feladata ebben a világban. És arra kérlek benneteket, hogy nézzétek nagyon figyelmesen. Minden szereplőnek, minden karakternek megvan a maga szerepe. Talán úgy is nézheted, hogy melyikkel tudok én azonosulni ezek közül az emberek közül. És aztán majd visszatérünk rá. Talán a legfontosabb gondolat a végén hangzott el, amikor azt mondja, hogy Jézus Krisztus egyháza az nem egy sétahajó a saját élvezeteinkre. Nem azért vagyunk a csónakban vagy a hajóban, hogy a kinti veszélyektől megóvjon bennünket, hanem, ahogy mondja, mentőhajó. Egyébként a Corpus Christi az egy mentőhajó volt, 64 fős legénységgel, nem utasokkal, legénységgel. Tehát akiknek a feladatuk az lett volna, hogy a bajba jutott hajókat mentsék, a bajba jutott embereket mentsék. De mégis utasokként viselkedtek. Fogadásra mentek, szépen kiöltöztek, ahelyett, hogy végezték volna azt a feladatot, ami a feladatuk lett volna, amire volt az egész hajónak a rendeltetése. Jézus Krisztus egyháza nem sétahajó az élvezeteinkre, hanem mentőhajó a lelkek mentésére, és minden kézre szükség van a fedélzeten a mentéshez. Istennek van egy csodálatos üdvterve. Én hiszem, hogy mindjárt most bekerülünk, akár így az év végén, az utolsó napon is, bekerülünk a döntés völgyébe, ahogy a Macmillan tengerész bekerült oda a döntésnek a völgyébe, és többszörös döntéseket is kellett hoznia, hogy menjen, vagy maradjon, hogy ugorjon, vagy ne ugorjon, mentsen, vagy ne mentsen. Istennek van egy csodálatos megváltói munkája ezen a földön. Ugye karácsonyt ezért ünnepeljük, tehát karácsony az nem a karácsonyfáról szól, meg nem elsősorban az egymásnak adott ajándékokról szól, hanem arról az ajándékról szól, amit Isten adott nekünk erre a földre, az Úr Jézus Krisztusban. És ő volt az, aki lejött erre a bűnnel terhelt bolygóra, azért, hogy megoldást hozzon. És amikor húsvétkor ünnepeljük Jézus Krisztusnak a kereszt halálát, akkor ez ennek az üdvtervnek, ennek a mentési műveletnek, expedíciónak volt a kicsúcsosodása. Jézus meg azért született, és azért halt meg, hogy az emberiségnek a megváltója legyen. Mert az emberiség megváltásra szorul. Mert az embereket tönkretett a bűn, és viszi őket a pokolra. És az embereknek szükségük van a megváltóra. És Jézus elvégezte azt a hatalmas munkát, ami miatt a mennyből neki le kellett jönni erre a földre. A kereszten az utolsó csepp vérét is odaadta az emberekért. Mindent odaadott. És amikor feltámadt a halálból, és mielőtt felment a mennybe, akkor a tanítványainak adott egy parancsolatot, és azt mondta nekik, hogy ezt megtaláljátok a Máté 28:18-20-ban, hogy elmenvén széles a világra, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak, a Szentléleknek a nevében, és tanítva őket mindarra, amire én tanítottalak benneteket, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha álmodban felkeltenek, akkor is ezt így kívülről kell fújnod. Mert ez a kereszténységnek a küldetése. Ez a hívő embernek a küldetése ebben a világban. Egyébként nagyon sok szép dolgot tehet a gyülekezet, nagyon sok mindent végezhetünk, de hogyha nem tesszük meg az első számú feladatunkat és kötelességünket, mert parancs alatt vagyunk. Ahogy a Corpus Christi is parancs alatt volt, a parti őrségnek a parancs alatt, hogy bevessenek minden elérhető eszközt, legénységet a mentésre. Parancs alatt vagyunk. Ha nem tesszük ezt a legfontosabb dolgot, akkor minden más, amit teszünk, az hiába való. És hogy miért nem tesszük? Miért nem végezzük azt, ami a dolgunk, hogyha összeszedtem egy néhány kifogást. Az első kifogás, hogy miért nem végzem azt, ami a feladatom, az első, hogy ki vagyok én? A félelem. Hát ki vagyok én, hogy én elmenjek és az embereknek beszélek? Hát mit fognak szólni? Hát le fognak söpörni engem. Hát én beszéljek Istenről. Hát ki vagyok én? Hányszor fogalmazódott meg benned is, amikor a Szentlélek hívott, hogy valakivel oszd meg az evangéliumot, hogy ki vagyok én? Amikor Isten hív bennünket egy dologra, akkor ez az, majdnem, hogy természetesen ez feljön bennünk, hogy ki vagyok én. Hát én alkalmatlan vagyok erre. Én félek. Emlékszem, na azt majd a következőnő mondom, nem is tűnnek olyan elveszettnek az emberek. Ugye ez is egy kifogás szokott lenni, most jön a történetem. Egyszer egy evangélista képzésben vettem részt, és a Western City Centerbe kellett kettesével evangelizálnunk. És ez valami, éppen valami nagy vásár idején volt, és azt kell, hogy mondjam nektek, hogy végig remegett a lábam. Én nem nagyon akartam oda menni senkihez. Hát ezeknek az embereknek, hát nincs is szükségük, jobban élnek, mint én. Jobb körülmények között vannak, egyáltalán nem tűnnek olyan elveszettnek. És sokszor nem vesszük észre, hogy mennyire elveszett ez a világ. És hogyha ez nincs a tudatunkban, hogy a világ az el van veszve, a világ a pokol felé megy. Lehet, hogy erkölcsös az az ember, lehet, hogy jól él az az ember, de az élete a bűnnek a fogságában van. És hogyha a szabadító nem szabadítja őt meg ebből, akkor menthetetlenül elveszik. Úgyhogy ez nem kifogás, hogy de hát nem is tűnik annyira elveszettnek. Nem is tűnik annyira vizesnek. Hát még nem fuldoklik. Addig még maga is tud talán segíteni magán. Aztán ami nagyon általános, hogy nem az én dolgom evangelizálni. Hát arra vannak hivatásosok. Ott van a pásztor, ott vannak evangélisták, akik ezt a munkát végzik. Nekem nem ez a feladatom. Nekem az Úr nem ezt mutatta. Én végzem a magam dolgait, az Isten szolgálatát meg végezzék mások. Nem az én dolgom. Hányszor fogalmazódott akár ez is meg bennünk? A következő, ez egy nagyon komoly teológiai. Ha Isten azt akarja, hogy megtérjenek, úgyis meg fognak térni, így vagy úgy. Sebastiánnal beszélgettünk az alkalom előtt a predesztinációról, meg a kávinista tanításokról, ami gyakorlatilag hát erről szól, hogyha Isten valakit üdvözíteni akar, ha valakit elhívott Isten az örök életre, az így vagy úgy, de egyszer meg fog térni, hallani fogja az evangéliumot, de hát kitől fogja hallani az evangéliumot? És ezek az emberek azt mondják, akik ezt vallják, hogy nincs is szükség nekünk evangélium hirdetésre, evangélizálásra. Majd Isten valahogy úgy alakítja a körülményeket, hogy az az ember, akit ő üdvösségre választott, az majd meg fog térni. Ugye van a Bibliában is, az apostolok cselekedeteiben egy rész, amikor azt mondja, hogy és akik csak az örök életre választattak, azok hittek. Tehát ezt hol mondja az ige? Egy evangelizáción. Egy evangelizáció mondja. Az embereknek hallaniuk kell az evangéliumot. Az az evangélium, amit nem hallanak, az nem evangélium számukra. Az az örömhír, amit nem osztasz meg velük, az nem örömhír nekik. Az a gyógyszer, ami meg tudná gyógyítani azt a gyógyíthatatlan betegséget, de nem adod oda a betegnek, az használni fog neki? Semmit az égvilágon nem fog használni neki. Itt vagyunk mi is mindjárt a döntés völgyébe. Hogy megyünk, vagy megelégszünk azzal, hogy tanulmányokat folytatunk az elmenetelről. Konferenciákat szervezünk az evangelizálásról. Vagy pedig azt mondjuk, hogy itt vagyok, Uram, küldj el engem is. Itt vagyok, Uram, a saját területemen szeretném megtenni a tőlem telhető legtöbbet, mert látom, hogy ez a világ ez el van veszve. És szükségük van hallani az evangéliumot. Isten elvégezte az üdvösségnek a munkáját. Jézus Krisztusban mindent elvégzett. Ott a kereszten meghalt, utána feltámadt, felment a mennybe. De a mi feladatunk az, hogy ezt ismerté tegyük ebben a világban. Azt is mondhatnám, hogy az üdv történetnek a része az evangelizálás. Ugyanolyan része, mint amilyen a keresztrefeszítés vagy a feltámadás volt, hogy az emberek halljanak erről a szabadító üzenetről. Ézsaiás azt mondja, hogy elküldelek, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. És valójában ez az egyháznak az első számú feladata, hogy elmenjünk és ismerté tegyük az evangéliumnak az üzenetét. És tudjátok, ez kettő dolgot fog eredményezni. Az egyik az az, hogy Jézus Krisztus fel fog magasztaltatni ebben a világban. Mert amikor róla beszélünk, amikor az ő megváltásáról beszélünk, az őt emeli fel. Az az ő nevét emeli fel. Ugye nem adatott más név menjen és földön. Egyedül Jézus Krisztusnak a neve. Ez az egyik, hogy végbe megy Jézus Krisztusnak a felmagasztaltatása ezen a földön, mert őt emeljük fel. És a másik eredménye az evangelizációnak pedig az, hogy emberek pedig megmenekülnek. Ugye a szabadításnak a munkáját a saját életükben fogják átélni. Miközben hallanak a kereszt üzenetéről, miközben hallanak a megváltásról, eközben a szívükben hit fakad, és azt mondják, hogy ezt akarom én is. És befogadják Jézust a szívükbe. Ha nem hirdetik, nem fogadják be. Ha hirdetik, befogadják. Úgyhogy röviden, nagyon sok minden lett volna még a szívemben ezzel kapcsolatban, de én szeretném itt most befejezni, és szeretném, ha mindjárt meghajtanánk a fejünket. Melyik szereplővel tudtál azonosulni ebből a filmből? Azzal, aki mindent megtett az embereknek a mentéséért, aki vállalta a kinti veszélyeket, az esőt, a vihart, a saját életét is kockáztatta, hogy megmentse az embereket, vagy pedig ott a parti közönségéhez tartozol. Mit gondolsz? Mit beszélsz itt mentési műveletről? Mennyei atyánk, jövünk hozzád az Úr Jézus nevében. Uram, megértettük a feladatunkat, és tudjuk, hogy az evangélium üzenete az, ami képes az embereket megmenteni. A pokoltól, a kárhozattól, az elrontott életüket egyedül az evangélium tudja helyreállítani. A mínuszból pluszt, a negatívból pozitívat, a szégyenből dicsőséget. És szeretnénk, Uram, oda szánni az életünket. Szeretnénk teljesen átadni magunkat neked. Uram, jön a következő év. Szeretnénk, hogyha az életünk a te kezedben lenne. Hogy amikor akarsz, akkor használj bennünket. Uram, menjünk, hogyha azt mondod, hogy menjünk. Beszéljünk, hogyha azt mondod, hogy beszéljünk. Kérlek, segíts meg bennünket ebben. Az Úr Jézus nevében. Amen. Ámen. Az Úr áldjon meg benneteket.